Üdvözlök mindenkit, Gergely Zsófia vagyok, ez a Fülke Extra aktuális podcastja. Ha lehet, támogassatok bennünket, kövessetek be bennünket, a HVG csatornáit most már mindenhol megtaláljátok. A mai témánk tehát az állatvédelem lesz. Nemhogy enni, de még inni sem kaptak a gyömrői menhelyen élő kutyák. Betegek voltak, az összezárt kennelekben egymást gyilkolták, és a végén egyszerűen eltűntek. Nem egy, nem tíz, hanem valószínűleg több száz állat, és ez éveken, sőt évtizedeken keresztül folyt. Ugye az erről szóló cikket a HVG hozta le még decemberben, utána elindult az állatoknak a kimentése, viszont nagyon-nagyon sok állatvédő szerint ez egy korszakhatár. Olyan problémákat hozott felszínre ez az ügy, amiről mindenféleképpen érdemes beszélni. Akikkel erről a mai podcastban beszélgetni fogok, az Némedi Edina, az állatmentő szolgálat munkatársa. Köszönöm, hogy eljöttél.
Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget.
És dr. Kajó Cecília, a Bojtár jogsegélyszolgálatnak a jogásza.
Köszönöm a lehetőséget.
Mi a legnagyobb állatvédelmi téren szerzett, nem tudom, tanulság, tapasztalat, ami nektek elsőre a gyömrői horrormenhelyel kapcsolatban beugrik?
Hát egyrészt szerintem van ennek ugye egy állatvédelmi üzenete is, tehát az állatvédők felé is, hogy ne. Van a hatóságok irányába is, és sajnálatos módon ott is azt az üzenetet lehet ugye így leszűrni, hogy hogyan ne. Mert hogy nem nagyon tudok olyan pontot találni így a gyömrői ügyben, ami akár a hatósági oldalról ugye megfelelően folytatódott volna le.
Mi az első tanulság neked így, hogyha a gyömrői horrormenhely feljön?
Igazából nagy meglepetések nem értek, ugye én 4 éve önkénteskedem egy jogsegélyszolgálatnál jogászként, de előtte is rengeteg állatvédővel volt kapcsolatom, rengeteget segítettem nekik jogi kérdésekben, egy csomót tanultam tőlük, hogy milyen új, eddig nem látott problémákat tudnak elém hozni. Tehát semmi meglepő nem volt számomra. Ma Magyarországon így működik egy átlagos állatkínzás felderítés, akár egy állatról van szó, akár többről, akár egy állományszintű problémáról, akár magánszemélyekről, akár szervezetekről. Időközben ugye azért a beérkező infók, meg mindenféle utóbb igazságtartalommal is rendelkező pletykák szerint, ugye ez nem véletlen egyébként konkrétan ez az ügy, hogy így nem halad semennyire, de semmi meglepő nincs benne, mert általában az ügyek sajnos a büntetőeljárások, állatkínzások miatt így haladnak sehogy.
De most arra mondod, hogy nem meglepetés, hogy gyakorlatilag mennyire el lett minden cseszve a gyömrői ügyben, ugye mind a ketten erre utaltatok, akkor menjünk vissza oda, hogy ez az egész ugye bedől. Tehát abban a pillanatban, amikor ez a cikk megjelenik, 260, hivatalosan így tudjuk, hogy 260 kutya, meg majdnem 100 macska élt azon a menhelyen, és elindul ennek a kimentése. Én eddig a pontig mennék vissza, hogy gyakorlatilag napvilágra kerül egy ilyen ügy, kiderül, hogy hogyan kínoztak állatokat, és valamit csinálni kell. Ugye erre mondtátok azt, hogy se előtte nem volt megfelelő a hatósági jelenlét, se utána. Na de miért a civil szervezetek mentették meg ezeket az állatokat, amikor lehetett volna teljesen máshogy csinálni?
Elsősorban egyébként kapásból szeretnélek kijavítani, mert ugye azt mondtad, hogy hivatalosan ugye, hogy ekkora mennyiségű állat volt, de ugye ezek sem hivatalos számok, hiszen ezeket a számokat is a civil szféra adja.
Ezt kommunikálták, igen.
Tehát, hogy ez egy szörnyű helyzet, mert hogy itt igazából ugye annak kellett volna megtörténnie, amint ugye véleményem szerint eljárás kezdeményeztek akár közigazgatási ügyben is, hogy ugye a leltár az történjen meg, tehát az, hogy tudják meg ugye akár az állatvédelmi hatóságok, hogy mégis mennyi állatról van szó, milyen fajokról van szó, és ez hivatalosan a mai napig nem történt meg. Tehát még az állatvédelmi szervezetek sem kaptak megkeresést azzal kapcsolatosan, hogy egyébként vitte valaki erről a helyről állatokat, vagy sem.
Jó, akkor tegyük ezt egy kicsit kontextusba. Amikor ugye a botrány kirobban, gyakorlatilag másnap eldől, hogy az érintett Herczig József, a gyömrői menhelynek a vezetője, egyben a környék gyepmestere befejezi és bezárja ezt a telepet. Ha jól értem, akkor azt mondod, hogy abban a pillanatban, ahogy meg is jelent a hatóság, mert egyébként megjelent, csak éppen nem azt csinálta, mint amit kellett volna, hanem el kellett volna kezdenie az ott lévő állatokat gyakorlatilag nyilvántartásba venni, és gondolom csíppel ellátni, mint ahogy minden kutya tulajdonosnak ez ma Magyarországon kötelessége. Tehát ez lett volna a kiinduló pont?
Igazából, hogyha időrendbe szeretnénk tenni a dolgot, ugye történt, hát most már mikor? 2023. novemberében ugye egy ellenőrzés a Nébihnek a részéről. És ugye ott sem tudták már megállapítani azt, hogy számszerűen mennyi és milyen állatról van szó, és így döcögött szépen a nem is tudjuk mi, ahol soha nem merült fel az, hogy hát ezeket az állatokat egyébként jelölni kellene, hogy megtudjuk azt ugye, hogy mennyi állatról is beszélünk, mennyi állatra van ugye így kiterjesztve egy hatósági eljárás, mert hogyha volt kiterjesztve, mert hogy bennem ezzel kapcsolatosan is nagyon sok kérdőjel van. És úgy ment végig ugye az eljárás, majd ugye a HVG leleplező cikkének köszönhetően a telepnek kvázi ugye így a felszámolása is, hogy az állományról nem készült egy leltár a helyszínen. Tehát az folyamatosan az egész hatósági ellenőrzés alatt, mind a közigazgatási eljárásban, mind a rendőrségi eljárásban, mind a telefelszámolásban folyamatosan így hullámzott, változott, és senki nem tudja azt, hogy mennyiről indult egyébként ki. Tehát lehet, hogy ott volt 400-500 állat, de az is lehet, hogy 600.
Hát 700-ról tudunk hivatalosan, már olyan értelem, hogy 700, azt egyszer mint szám megjelent, hogy nem tudom én hány évvel ezelőtt, ott még 700 állat volt. De ezt konkrétan a cikkekbe is beleírtam, hogy a 700-ból a 260, hogy lesz, azt senki soha nem vizsgálta jogászként. Ennek mi lett volna a normális módja, mert én úgy tudom, hogy le is foglalhatták volna ezeket az állatokat.
Szerintem az a fontos, hogy ugye nulladik lépésben, ugye, tehát hogy két számnak kellett volna ütköznie. Nulladik lépésben meg kellett volna kérdezni attól, akinek ugye, akitől jogszabály kötelezi arra, hogy ugye egy folyamatos naprakész nyilvántartás vezessen, ugye mai nappal bezárólag hány állat él, hal, jött ki, jött be, stb. A telepre.
Ez Herczig József, a telep helyvezetője.
Igen, és ugye amelyik a hatóság, bármelyik közigazgatási hatóság, vagy a rendőrség, ha ugye kiment, akkor ugye nem beszélgetni kellett volna ott kedélyesen vele, vagy esetleg pontosan azokat a dolgokat leírni, amit ő mondjuk sugal, vagy nem tudom, tehát valószínűleg így, én így gondolom, hogy így történhetett, hanem ugye összevetni azt a számadatot, amit ő mond, azzal, amit mi megtettünk hatóságként, leellenőriztük, tehát végigmenni tételesen sajnos, akár egy nap, két nap, akárhány nap, végig leltározni az azonosítható állatokat. Aki nem azonosítható, azt ugye becsipelni hatósági költségre, és ugye akkor lett volna egy ilyen mindösszesen rovatunk, és abból lehetett volna tovább lépni. Annak egyébként szerintem az sem véletlen, hogy így történt, hogy ugye gyakorlatilag másnap, vagy nem tudom, tehát nagyon rövid időn belül, ugye a civil szervezetek magukénak érezték azt a borzasztó nehéz problémát, hogy ugye magukra vették azt a terhet, hogy ugye legalább az élőket kimenteni onnan, és ugye megjavítani a sorsukat. Senki más, se hatóság, se senki ugye az előző, nem tudom, körülbelül másfél évben nem érzett semmilyen kötelességet, pedig őket ugye jog is kötelezi. A másik meg, hogy ugye idézőjelesen, aki ezt engedte, vagy nem tette, vagy legalábbis, hogy próbált együttműködni látszólag, bár ugye ott is állítólagosan a helyszínen, ugye Herczig úr ugye ott parancsnokoskodott, hogy ki mit vihet, hova vihet, hány darabot.
Igen, kérdezni.
Neki ugye ez elemi érdeke volt, mert ugye van egy csomó bizonyíték, fotó, videó, tanúvallomások, ugye az előző már ugye sajnos nem életbe levő állatok állományáról, meg ugye még az ottani, tehát akiket most mentettek ki, ugye őket kellett volna jogszabályi kötelesség szerint ugye indítani úgy, hogy lefoglalja a hatóság, és ugye egy leltárba szedett jegyzőkönyvvel, milyen állapotú, milyen...
De miért nem foglalták le? Hiszen sok esetben ezek az állatok ugye bűnjelnek is számítanak, mint hogy vannak is ilyen eljárások, hogy azért nem lehet örökbe adni egy kutyát, mert még érinti egy eljárás, ami folyamatban van.
Hát, hogy miért nem, azt nem tudom, erre vannak feltevések. Nyilvánvalóan, ha elrontunk egy eljárást a legelején, az ugye befolyásolja a végén a felelősségre vonást, tehát az elején nem tudjuk, hogy hány állatot kínzott valaki, akkor lehetséges, hogy a végén nem tudjuk felelősségre vonni állatkínzásért.
Jó, én
hát ez a legdurvább forgatókönyv.
Ez a legdurvább, de szókimondó adást ígértünk, tehát akkor gyakorlatilag lehet hatósági bénázás egész egyszerűen, lehet az, hogy gyakorlatilag ezzel meghiúsult a felelősségre vonás, mert nem lesz minden bizonyítható, ami ott történt, és lehet, hogy egyszerűen csak pénzkérdés, mert hogyha lefoglalok több száz állatot, annak óriási költsége van.
Biztos, hogy ez a komplex, tehát a hozzá nem értés, az esetleges érintettség, akár beszélhetünk korrupcióról is bizonyos szinteken, illetve az, hogy ugye egy hatóság nem vállalja magára az akár több éves eljárást, hogy az alatt ugye a tartási költségeket, az állatorvosi költségeket ugye kifizesse saját költségvetéséből addig is ugye az állatvédő szervezeteknek. Tehát emiatt nem indulnak manapság nyomozások állatkínzás ügyben, mert nincs költségvetési fedezet az állat tartására, illetve a szakértők kirendelésére.
Illetve egyébként ebben az az esetben szerintem van még egy nagyon-nagyon fontos és nem elhanyagolható körülmény, az, hogy itt ugye ezek az állatok közpénzen kerültek be javarészt erre a telepre. Tehát, hogy a mi pénzünkön, ugye az adófizetők pénzén, és ugye ez a telep most így az elmondások alapján, de pontosan szerintem senki nem tudja, de így az elmúlt években 40-től 80 településsel volt szerződésben.
Ezt akartam pont mondani, egy kicsit ezt most magyarázzuk meg a nézőknek. Tehát ugye arról van szó, hogy a gyömrői menhelyre nagyrészt olyan állatok kerültek, akiket Herzig egy teljesen más minőségében, gyepmesterként, ugye rengeteg település szerződött gyepmestereként, gyakorlatilag pénzért, önkormányzati pénzért, tehát közpénzért összeszedett, pénzt kapott érte, elvitte a menhelyre, ahol még ugye gyűjtött rá 1%-ot, és gyűjtött rá mindenféle létező pénzbeli és adománybeli támogatást is. És gyakorlatilag ott éltek ezek az állatok ilyen körülmények között. Tehát gyakorlatilag közpénzen bekerülnek, és utána a sorsuk gyakorlatilag követhetetlenné válik.
Igen, ugye két lépcsőfokos volt, ugye létezett egy cég, amivel ugye az állatokat szedték össze ugye önkormányzati megrendelése, majd alá tettek ugye egy alapítványt, egy menhellyel, ahova ugye bekerültek az állatok.
És az évtizedekig így folyt, tehát ezért is halmozódhatott fel ekkora, ahogy ti mondjátok, állomány. Edina, most teljesen őszintén nem létezik, hogy állatvédő szervezetek legalább ilyen nyílt titokként, de nem tudtak arról, hogy Gyömrőn ekkora baj van.
De mindannyian tudtunk róla. Arról nem, hogy ekkora, de azt tudtuk nagyon jól, hogy hatalmas problémák vannak. És emellett azt is mindannyian tudtuk, hogy hiába fogunk bejelentést tenni, akkor ott nem fog semmi se történni. Tehát mert évek ezelőtt is jelentek meg egyébként a jelenlegihez hasonló videók, ahol ezek a csapdában, ketrecekben lévő állatok a tartási körülmények látszottak, meg ott is voltak a kifutókban vegetáló macskák, meg talán még a kennelben egy kutyatetem is. Tehát, és nyilván ott egy külföldi állatvédelmi szervezet volt egyébként kint a telepen, és akkor ők csináltak ilyen rejtett kamerás felvételeket. Tehát azért ahol ilyen problémák vannak, meg ennyi egy adott pillanatban, oda megvan azért így a fantáziánk, hogy ez nem egy ilyen véletlen, egy ilyen egyszeri probléma, hanem az ott egy ilyen, hogy egy jellemző történés, tehát hogy az ott ilyen mindennapos lehet, ez lenne így az elképzelésünk, úgyhogy a normális állatvédelmi szervezetek azok kifejezetten kerülték, ugye a Herzigékkel való kapcsolatot, olyanok voltak, hogyha tudtak, akkor vettek át állatot, mert nyilván ugye mi is, nekünk is az volt az érdekünk, hogy oda ne kerüljön be állat. És több településen egyébként civilek, akár a lakosság próbálta a saját szakára így a szintér elől menteni az állatokat, hogy inkább hazaviszik, csak nehogy elvigye a Herzig.
Hát de a többséget elvitte még hozzá valami egészen elképesztő díjért. Ugye a ti szervezeteteknek is vannak saját állatai, gyógyítjátok őket, hordjátok rehabilitációra, hogyha szüksége van. Tehát, hogy én tudom, hogy hányféle állatról gondoskodtok, mert ugye nem csak kutyák vannak. Felelősséggel, tényleges gondossággal lehet 700 állatot kezelni egy menhelyen?
Nem, semmi esetre sem.
Mert én azt látom, hogy ahogy te mondtad, normális szervezetek, én azt látom, hogy van egy pár szervezet, ami kifejezetten hangsúlyozza, hogy inkább létszámstopp van, de nem vesz át több állatot, mert egyszerűen arról nem tud gondoskodni, és erre gyakorlatilag köpködik őket, miközben ugye Herzigről mindig azt lehetett olvasni, hogy ő aztán ő mindig indul, mindenkit elvisz, és gyakorlatilag pont ez okozta a problémát, hogy jó pénzért tényleg gyűjtötte az állatokat.
Igen, ott ez történt, és nem csak gyűjtötte, hiszen ugye, mint kiderült nála, azért a szaporulat sem volt egy ilyen idegen dolog, tehát ott az állatok önmagukban is szaporodtak, ami ugye tovább növelte az állományt.
Hadd kérdezzem meg, és utána mindjárt menjünk vissza a jogi vonalra, hogy én úgy tudom, hogy nálad volt olyan kutya, aki onnan menekült, tehát hogy Gyömrőről menekült.
Igen, a jelenlegi felszámolásból is kétszer is került hozzánk kutya. Az első az nagyon-nagyon érdekes volt, mert hogy megérkezett hozzánk a kutya, és akkor akik kapcsolatot tartottak ugye a Herzigékkel, ők megkértek minket, hogy hogyha lehetne, akkor ne tegyük már ki a kutyát a közösségi hálózatra, mert ugye a Herzig megtiltott, hogy a mi alapítványunkhoz kutya kerüljön. És én ezen teljesen ledöbbentem, hogy tessék, és hogy én most titkoljak itt egy kutyát, mert hogy azt mondta, hogy
de hogy döntött. De hogy döntheti el ő, akkor ezt lehet, hogy inkább jogászként tőled kérdezem, hogy döntheti el, ugye ő ellen akkor már állatkínzásért megy az eljárás, hogyan döntheti ő el, hogy őtőle kimenthet meg kutyát?
Hát ez azért így eufémizmus szerintem, hogy ellene volt már akkor eljárás. Megindult valami eljárás, aminek volt
de,
egy...
De tényleg megindult.
Ügyirat, hát volt egy ügyiratszám, meg egy borítólap, meg volt benne valami bejelentés,
kín gondolom. Kín járt a lébi.
Igen, és megállapították, hogy gyakorlatilag kisebb hiányosságokat leszámítva olyan nagy problémát nem láttak ők sem.
Nem, ez már az a razia, ami ugye a cikk megjelenése után akkor hétvégén van, és ugye onnantól próbálnak fokozottan jelen lenni, ugye én is beszéltem velük, még a karácsony előtt is kint, ők nagyon meg voltak magukkal elégedve, hogy...
Hát hogy, én ennek örülök, hogy meg voltak elégedve, csak ha olyan nagy problémát tártak volna föl, akkor ugye érdemi lépéseket tehettek volna, hisz ugye mindenféle jogszabály rendelkezésükre áll, tehát állatvédelmi törvényből is vannak olyan szakaszok, amit ott azonnal tudtak volna érvényesíteni, illetve ugye az egész ilyen hatósági eljárásnak megvan a maga kerete, tehát bizonyos lépcsőfokokkal ez egy ilyen forgatókönyv ugye a hatóságok segítségére, ami számomra azért mindig megdöbbentő, amikor egy hatóság nem tudja, hogy mit kell csinálni. Egyedül, ha ezt a törvényt elolvassák, már sokkal okosabb lenne mindegyik. Tehát, hogy abban a forgatókönyvben a lépcsőfokokat végigvették volna, akkor ugye nem a civilek idézőjelbe számolják fel ezt a telepet, amivel meggyőződésem szerint egy csomó bizonyítékot is megsemmisítettek teljesen jó szándékúan, mert ugye ott nem az volt a cél, hogy maximális dokumentálás az utolsó homokszemig, hanem ugye kivinni az állatokat. Tehát én nem véletlenül mondtam ezt, hogy több fórumon is, hogy ez igazából ezzel a hercegnek csak jót tettek, mert szerintem ez jelentősen befolyásolja az eljárást, igen, és nem csak, jó irányba.
Igen, csak hát ők, ahogy mondtad is, persze, állatoknak akartak persze, jót persze. tenni.
Probléma ott az volt, ugye a civileken rajtunk azért volt ott egy ilyen hatalmas nyomás, mert ugye, hogy hiányoltuk a hatósági jelenlétet. És nagyon jól tudtuk azt, hogyha mondjuk ballábbal kell fel ugye a herceg, akkor akármi is történhet a telepen az állatokkal, és
de volt
nem
is ilyen,
lesz
hogy ballábbal kelt fel, mert tudunk ilyen esetről, amikor konkrétan harcolni kellett vele, hogy a menteni érkező szervezet bemehessen állatot menteni.
Igen, és volt olyan eset is, hogy mert hogy a telepen voltak ugye elzárva macskák, ugye macska kifutóba. Igen. És egyik nap ugye azzal ment így az állatvédők között ugye így körbe a telefon, hogy fogta magát, és kinyitotta a kifutót, és hogy akkor a macskák kimentek. Vagy amikor tényleg ez a toporzékolni kellett, mert mondjuk előkerült egy sérült állat, aki tehát iszonyatos állapotban volt, és hát, hogy ő fázott attól, hogy azt állatvédők ugye elvigyék, és ott meg aztán tényleg nagyon szabta a határokat, hogy jó, akkor el lehet vinni, de csak ehhez az emberhez kerülhet az állat, mert ugye próbált ugye ilyen, nem is olyan ilyen partnereket keresni abban, hogy a vállalhatatlan állapotú kutyák, macskák, azok olyan szervezetekhez, állatvédőkhez, emberekhez kerüljenek, akik hát, ha nem fognak belőle ugye cirkuszt csinálni. Itt nem feltétlenül azért, mert hogy mondjuk jó kapcsolatot ápol velük, hanem mondjuk félelem miatt.
De gyakorlatilag ezt érthetem úgy is, hogy a szerencsétlen civil szervezetek, azok inkább asszisztáltak mindehhez, annak érdekében, hogy ez a több száz állat onnan egyáltalán kijusson.
Így van, így van.
Tehát ezt nem túlzás kijelenteni.
Ezt nem túlzás.
Gyakorlatilag visszatérve oda, ami ugye ahonnan kiindultunk a hozzátok került állatokról, te neked megmondták, hogy akkor te ezt a kutyát nem mentheted meg hercegéktől, mert a herceg azt mondta, hogy már pedig nem. De milyen állapotban volt?
Ő Giardiával volt fertőzött, egyébként egy közepes testű, nagyon, nagyon kedves kis büdös kis kutya volt. Szegény nem tehetett róla. És nem azt mondták, hogy nem menthetem meg, ugye az állatvédők, hanem megkértek arra, hogy hát
titokba mentheted. Titokba mentheted meg.
Titokba, és akkor az egyik állatvédelmi szervezettel ugye egyeztettünk, ugye megkértem az állatvédőket, hogy vigyék innen el a kutyát, mert hogy én, tehát hogy ugye ez már tényleg ez így a nonsense kategória, és akkor az agenorosok elvitték a kutyust, azóta egyébként már gazdihoz került, aranyos volt a gazdi, mert ő is bejelentkezett nálunk így utólag, és utána, miután elvitték tőlünk a kutyát, kaptam egy hívást, hogy hát azt mondta a herceg, hogy összekevert minket egy másik állatvédelmi alapítvánnyal. Tehát, hogy ez szerintem ez a nem már.
Jó.
Tehát, ezt... hogy minket nem kevert össze, tehát nagyon jól tudja, hogy melyik a mi szervezetünk, tehát, hogy ez teljessége kizárt.
Még egy kicsit muszáj tovább kötözködnöm ezen, nyilván nem veled, hanem a helyzettel. Jogilag én akkor is kétlem, hogy rendelkezhet olyan állatok sorsa felett, akiről ő elvileg ugye lemondott. Mert én azt a nyilatkozatot egyébként láttam, ugye a HVG írta meg, hogy lemondott az állományról, és átadta egy adott szervezetnek. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy a felelősség már azért a szervezeté, és nem dönthetett volna arról, hogy kimenthet állatot, milyen napja van, kinyitja-e a kennel ajtókat, vagy nem nyitja ki, mert már nem is ő rendelkezhet azok fölött, az állatok fölött.
Hát maradjunk annyiba, hogy én azért láttam több dokumentációs hátteret, ugye így az egész telep felszámolás kapcsán, hát az egyik röhelyesebb volt, mint a másik. Konkrétan a lemondás az ugye egy polgári jogi ügy lett. Nekem nem kell valami, tulajdonjogról lemondok, tied, vigyed. De igazából megszabhatom, hogy melyik nap gyere érte, vagy mit tudom én, mivel vidd el, vagy akár meg is gondolhatom magam másnap. Tehát ha annak nem ad egy hatósági döntés egy keretet, tehát ugye, amit úgy hívjunk, hogy lefoglalás, és akkor ott megszabjuk, hogy ki hova viheti, nem viheti, saját magamnál tárolom, vagy elviszik, tehát hogy helyben foglalás, vagy máshol. Tehát ha nincs egy hatósági keret, egy hatósági kényszer mögötte, az két magánszemély, vagy egy szervezet is egy magánszemély, vagy két szervezet közti megállapodás. Tehát ugye lemondok valamiről, vidd el, amikor én odadom neked. Tehát ott ő még egyébként bármit mondhatott, meg is gondolhatta magát.
Mint ahogy ugye volt is ilyen, hogy könyörögni kellett, igen, hogy adott állatot odaadja.
A másik meg igen, ugye, ami ugye szóba jött, hogy ő mint ugye alapítvány, vagy mint menhely, azért az ugye a hétköznapi gyakorlat, jó értelemben persze, az egy jó gyakorlat, hogy ugye jön egy örökbefogadó, és ugye eldöntik, hogy odaadják neki az állatot, vagy sem. Van egy próbaidő, meg megkérdezgetik, hogy milyenek a körülményei, elviheti, ha nem passzolnak a kutyával, van ismerkedési fázis, ugye többször kilátogat mondjuk a menhelyre, elviheti, próbaidő, nem sikerül, nem csiszolott össze az állattal, visszahozhatja. Tehát önmagában abban sincs semmi. Azt persze nyilván erősen meg kell különböztetni attól, hogy mint helyi kiskirály a megyébe én döntök élet és halál uraként arról, hogy odadom ezeknek ezt az állatot, azoknak meg nem adom, és eleve bizonyos típusú vagy bizonyos állapotú állatokat eleve nem adok senkinek, mert az ugye hát rám nem tudom, ilyen rossz fényt vet, hogy ilyen féllábú, félszemű és nem tudom, ilyen
fertőzött,
halódó, igen, mindenféle állatok, mert ugye akkor kiderül, hogy mi zajlik nálam a telepen. És igazából még egy megjegyzés, ugye ez mégiscsak ez a közpénz jelleghez, hogy azért számomra elég fájdalmas, hogy önkormányzatok ma úgy kötnek szerződést, hogy aztán rábízzák az egészet, hogy biztos minden tök szuperul működik, és ha mondjuk a szerződésben a másik, tehát a szerződő partnerre, és ha mondjuk olyan típusú a szerződés, hogy van egy ilyen úgynevezett rendelkezésre állási díj, de van egy olyan díj, ami mindig attól függ mondjuk konkrétan ilyen esetekben, hogy mondjuk hány darab állatot fog be. A sok esetben az önkormányzatok egy kockás papíron levezetett számítási képlet alapján elfogadják, és egy kockás papírra leírom, hogy 75 állatot fogtam be előző hónapban, valaki ellenjegyzi, meg láttam hozzá, és ezt nekem utalják azt a pénzt. Tehát ez borzasztó, felháborító, hogy önkormányzatok ilyen felelősséggel, vagy hát a felelősség teljes hiányával fordulnak például e felé az ágazat, vagy nem tudom mi megoldandó feladat felé, mert ugye nekik alapvetően egy dolog a fontos, hogyha jönnek a bolond állatvédők, föl lehet mutatni a szerződést, hogy nekünk van gyepmesteri szerződésünk, hagyjatok minket békén, a településen a kóborkutya befogás megoldott. Semmi más nem érdekli őket.
Erről még mindenféleképpen szeretnélek benneteket kérdezni, mert ez nálam is egy külön blokk volt, amikor készültem erre a mai adásra, viszont itt még ezt zárjuk le a gyömrőt azzal, ami így már a szavaitokból kiderült, hogy ugye a civilek nagyon próbálnak mindent megtenni, és én úgy tudom, hogy annak ellenére, hogy rengeteg olyan állat volt, aki betegen, tényleg minősítetetlen állapotban került ki onnan, ennek ellenére mindenki aláírta azt, hogy egészséges állatot hozott ki, mert volt egy ilyen nyilatkozat, és csak akkor vihették, ha aláírták. Ez igaz? Ez az információ így terjed? Csak nem tudom, hogy ezt meg tudjátok-e nekem erősíteni.
A jó hír az, hogy igazából egy ilyen nyilatkozatnak nincs joghatása.
Tehát volt ilyen nyilatkozat a kimentési folyamatban valóban, hogy, mert én ugye láttam egy ilyet, de nem tudom, hogy ezt ténylegesen úgy iratták el, mert ott nem voltam ott, hogy ő egészséges állatot adott át. És állítólag ezt akkor is aláírták, hogyha az messze nem volt egészségesnek nevezhető az a kutya.
volt ilyen nyilatkozat, én olyat is láttam, ami nem volt aláírva egyik fél részéről sem, tehát annak ugye különösen semmi okhatása, de igazából, ha aláírsz egy ilyet, akkor sincs, mert ugye aztán mondjuk elviszed állatorvoshoz, és az ott kapott korlapok, meg mindenféle más alapján, mondjuk egy induló büntetőeljárásban simán lehet bizonyítani az állatkínzást.
Igen, és mind a mellett egyébként ugye az állománynak ugye a jelentős részénél nem volt egyedi azonosító, tehát igazából ugye az volt ráírva, hogy egy tarka kiskutyát kihozott az XY-n, aki egészséges volt. De egyébként az ilyen szupersérült állatok esetén ott nagyon egyszerűen megoldották, mert hogy még papírt se írt. Tehát, hogy ott volt aztán a teljes elzárkózás, és hogy ezeknél az állatoknál tényleg ez a tanú meg a helyszínen készült ilyen stikafényképekkel lehet össz-vissza azt bizonyítani, hogy azok a kutyák, macskák tényleg arról a telephelyről származnak.
És tegyük hozzá, hogy mondjuk elhoztam XY-tól 3 darab tarka-barka kiskutyát, az nagyon sok helyen hatósági gyakorlat. Tehát, hogy rengeteg olyan állatvédelmi hatósági jegyzőkönyv van, ami mondjuk úgy kezdődik, hogy akármilyen nap tartottam egy helyszíni szemlét, akármilyen címem, és az ingatlanon láttam mintegy 40 barna kutyát. És akkor ő simán lefolytat mint egy szabályosnak tűnő eljárás, mintegy 40 barna kutyára, ami után ugye majd jön a probléma, hogy akkor mi van, hogyha egyébként ott 15 fehér kutya volt, vagy azt mondja az állattartó, hogy egyébként itt semmi probléma nem volt, és nem is 40 kutya volt, hanem mondjuk 120, és hova rakta a hatóság a többi, nem tudom, akárhány darabot, tehát... Ez ilyen országos gyakorlat, hogy a hatóságok egyébként körülbelül olyan típusú dokumentációt vezetnek sok helyen, mint ugye ez a mindenki által nem ok nélkül nyilván ugye kiátkozott gyepmester.
És ebben az a legszebb, hogyha mondjuk én a saját, amúgy szintén mentett kutyámat meg nem csippeltetem be, akkor én ugye megszegem a szabályokat, hiszen köteles vagyok én magánszemélyként becsippeltetni, és azonosítható legyen az állatom, meg legyen kiskönyve, tehát ugye ezt mondjuk rajtam akár számon is kérhetik.
Hát persze, igen, mindenki. A tanulság az megvan, szerintem tartsák közpénzen állatot.
És akkor nem kell. És,
igen.
akkor megúszod. Cili, te már utaltál arra, hogy gyakorlatilag maga az egész rendszer rossz. Tehát ugye Gyömrő után nagyon sokan mondják, hogy ez egy korszakhatár, olyan értelemben, hogy most annyi probléma kiderült, és akkora botrány keveredett, akkora népharagot váltott ki, hogy most kellene reformálni. És az egyik ilyen, amit már érintettél is, hogy az önkormányzatoknak, mondjam, hogy kutya kötelessége, de tényleg kutya kötelessége megoldani ezt a kérdést, amit elintéznek ezzel a bizonyos említett szerződéssel, de ugye neki tényleg csak ennyi a lényeg, hogy a kóbor kutya azt a gyereket, a kismamát, a nyugdíjas nénit, bácsit ne zaklassa, vigyék el, de hogy mi történik utána az a szerencsétlen állattal, azt ugye se energiája nincs lekövetni, nem, lehet, hogy nem is érdekli. Tehát egyik verzió rosszabb, mint a másik, de tegyük fel, hogy megkötötte ezt a szerződést, és letudta a feladatot. Ezt hogyan kellene úgy szabályozni, hogy érdekeltek legyenek az önkormányzatok abban, hogy kellő gondossággal kezeljék az állatvédelmi kérdést?
A csúnya pletykák szerint ugye érdekeltek, mert nem véletlenül kötnek nagy összegű szerződéseket, ebből állítólag nagyon sok helyen visszacsorgatnak. Alapvetően ők nyilván abban érdekeltek, hogy az utcán ne legyen kóborkutya, a lakosság ugye ne tegyen folyton bejelentést, ne elégedetlenkedjen, és minden szuper legyen a településen.
De bocsánat, tovább... hadd kérdezzek, ezt muszáj. Tehát amit az előbb mondtál, 3 kérdésre ezelőtt, hogy egy kockás papíron leadja, hogy elvitt 40 darab kutyát. Gyakorlatilag feltételezhető, hogy korrupció is van benne, mert az, aki utána ezt láttamozza az önkormányzatnál, és elindítja az utaltatást annak a 40 kutyáért, az lehet, hogy akkor így visszacsorog, tehát gyakorlatilag kenőpénzes alapon működik az egész, és rengeteg közpénz folyik ki kifejezetten erre.
Az egész biztos, az meggyőződésem, de szerintem inkább abból lehet egyszerűbb megoldani, ebből a rendelkezésre állási díjból, és akkor van szeg az a felosztás, hogy a rendelkezési állási díj állásra... Tehát a rendelkezésre állási díj nagy részét, vagy akár egészét csorgatja vissza, és szerintem a konkrét befogás, hát úgy konkrét, hogy amit ő leír egy számadatot, az lesz az övé. Tehát ezek a metódusok vannak, és igazából se, tehát hogy lehetne ezt megoldani, hát ez egy szerződéses viszony, tehát amiben két fél van, és hogyha én valakinek adok pénzt valamiért, akkor egész nyugodtan jogom és lehetőségem van ellenőrizni, hogy ő azt a megfelelő szolgáltatást úgy nyújtja, ahogy. Tehát, hogy az minimálisan megnézem akár évente egyszer, hogy állatkínzó módon tünteti el közpénzért a közfeladat, az általam átadott közfeladat keretében a kóborállatokat, vagy azért ott van valami tényleg a minimum követelményeket megteremti.
Navracsics Tibor minisztert, ugye már csak az önkormányzatok miatt is, meg emiatt az áldatlan alapvető helyzet miatt már decemberben megkerestük a kérdéseinkkel. Hát ez is egy rekord, mert hogy azóta nem válaszolt, annak ellenére, hogy én ezt többször rákérdeztem, hogy ugye megkapta a kérdéssorunkat, és képtelen rá válaszolni, hogy terveznek-e itt bármit. Tehát valamiféle az önkormányzatok felé bármilyen lépést, könnyítést, jogszabálymódosítást, más megoldást, mert gondolom azért ezt lehetne jobban csinálni. Nem tudom, hogy állatvédők próbáltatok már így ebbe az irányba elmenni, hogy igazából a rendszer szintű problémát rendszer szinten kellene megoldani? Tehát nem a végén menteni az állatot, a kóbor összefogdosott állatokat, hanem valami nagyobb szabású reformban gondolkodni?
Erre voltak szerintem törekvések, meg azért hallunk ilyen pozitív híreket, hogy egy-kettő településen, tehát hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek egyébként az edukációra, tehát az ivartanításra együtt dolgoznak állatvédelmi szervezetekkel, de általában szerintem mindig az van, hogy falakba ütközünk, és igazából abban látják a problémát, hogy a kutya utcán van, el kell vitetni, és pont. Tehát, hogy nagyon ilyen nem nagyon érdekli őket. A jogszabályok le vannak írva, hirdetni kell az állatot, stb. Stb. Tehát, hogy ez így tök szép és jó, de egyébként, hogyha megnézzük, tehát, hogy az egész egy ilyen szörnyűség, tehát főleg, hogyha mondjuk Kelet-Magyarországot vesszük alapul, de vehetjük Budapestet is, tehát nézhetjük itt az illatos utat. De nem tudom, hogy volt-e lekint az ebrendészeti telepen. Szerintem az nem egy olyan hely, ahol az ember mondjuk ki akar menni. Tehát, hogy a beton dzsungelben ott vannak ugye a kenelekben az üvöltő állatok. Tehát, hogy ez se nem jó. Tehát nem egy jó családi program, nem az jut eszembe, hogy menjünk ki hétvégén a kisgyerekkel, nézzük meg a kutyusokat, és akkor beleszeretünk egybe, és hazavigyük, mert hogy a gyerek inkább sírva fog fakadni, ugye, hogy vannak ott az állatok. Na most ez keleten, ez még szörnyűbb, tehát ott tényleg arról van szó, hogy kezeletlen beteg állatok, mert bocsánat, szarban, húgyban be vannak zárva ketrecekbe, vagy ilyen tákolmány akármikbe, bármikbe. Tehát maga az, hogy, és ugye szabályozva van, hogy ennek hogy kellene kinéznie, rohadtul nem így. De maga az, hogy ugye az emberek se akarnak ilyen helyekről ugye kutyát magukhoz venni. Tehát, hogy így...
Azt tegyük hozzá, hogy ugye, hogy mondja Edina, hogy szabályozó van. Tehát ugye ma Magyarországon azért erősen vármegye függő az, hogy mondjuk melyik jogszabályt érzik magukénak, melyik hatályos egy adott vármegyében, vagy nem. Tehát most országos hatályú, tehát mondjuk törvényekről beszélek. Ma ilyen szabadon választott kategória, hogy én úgy érzem, hogy polgármesteri hivatalként, járási hivatalként, hatósági személyként, hatósági eljárás, hogy melyik jogszabályt alkalmazom, melyiket nem. Szerintem, hogy ennek a területnek a legjobbat tenne, sok más mellett, ez a központosítás valamilyen szinten. 2016-ban volt egy nagy tüntetés, az állatvédelmi tüntetés a parlament előtt. Már akkor ugye kért az akkori igazságügyi minisztérium egy ilyen nagy átfogó javaslat tervet, és abban volt ugye az állatvédőknek az első és legfontosabb követelése ezzel a területtel kapcsolatban, hogy ne vehessen részt profitorientált vállalkozó ebben, tehát csak non-profit cég, vagy ugye elsősorban állatvédő szervezeteken keresztül oldják meg ezt. Mondjuk nyilván annyi állatvédő szervezet, annyi kapacitással van, szóval nem rendelkezik, hogy az egész országot lefedje, de valami fajta központosított törekvésekkel szerintem ezt azért lehetne úgy, hogy ez emberséges, humánus, nyilván állatvédelmi szempontból egy megfelelő legyen, mert ugye amíg ebbe profit van, tehát ebből lehet szerezni profitot, addig ugye a cégek oda mennek, mert neki ugyanolyan szolgáltatás, mint hogy árulja a kiflit a boltban, vagy eladja a romlott árut, mert ugye neki azon is ugye nyerességet kell termelnie, amíg ugye vissza lehet csorgatni ellenőrizetlenül önkormányzatoknak, addig ez gyakorlatilag mindkét szerződő félnek megéri. Tehát erre ha másra nem is, de erre szerintem ráférne egy erős központosítás.
Meg egyébként ezt úgy képzeld el, hogy lényegében mindenki kis spirálfüzetbe írja ugye a kis nyilvántartását, hogyha írja, és maga az, hogy ma Magyarországon állatvédelmi civil szervezeteknél, mely helyeken, ebrendészeti telepeken, hogy hogy mennyi állat van, arról senkinek semmi fogalma sincsen. Tehát, hogy még megtippelni se lehet a számot, és én nem értem azt, hogy miért nincsen egy központi nyilvántartás, ahova ugye mind a három rétegnek ugye fel kell töltenie az, hogy ilyen fifikém van, ilyen mikrocsip számol, ekkor került be, megkapta a veszettség elleni védőoltást, és ugye akkor meg lenne az egységes nyilvántartás. Mindemellett, hogyha mondjuk egy fényképet is fel lehetne tölteni ugye az adott állatról meg egy leírás, akkor már azokat nyilvánosságra lehet hozni, és akkor már lenne ugye egy ilyen, kvázi egy ilyen gazdikereső fórum is ugye ebből a nyilvántartásból, ami borzasztóan nagy terhet venne le ugye a civilekről is, és a nyomon követhetőséget.
De 2025-ben ez miért nem megy? Tehát mi hiányzik hozzá, amikor gyakorlatilag minden eleme egy mobiltelefonnal megvalósítható? Tehát ehhez annyi kellene, hogy legyen egy központi kormányzati akarat, aki ezt bevezeti?
Ez a szándék hiányzik szerintem, mert ilyen elszórt adatbázisok vannak, amit soha senki nem egyesít, nem érzi annak a jelentőségét, hogy milyen jó az, hogyha azt mondom, hogy országosan tavaly vagy tavaly előtt mi történt, hol történt, már mind darabszámra lebontva. Ezt, hogyha a szállatvédők szokták forszírozni, ugye ilyen közérdekű adatkérések keretében, és ha valaki azt mondja, hogy engem érdekel, hogy tavaly országosan mondjuk hány állat került mondjuk helyhiány miatt eutanizálásra a gyepmesteri telepeken, akkor az a hihetetlen szerencse érte, hogy ez a feladat, hogy ő 3200 önkormányzatnál mondjuk 1700 polgármesteri hivatal tekintve 1700 levelet írhat, és megkérdezheti ezt az adatot egyenként. Ebből a felével mondjuk elkezdhet veszekedni, mert valaki azt mondja, hogy ez nem közérdekű adat, semmi között hozzá. Az egyharmada mondjuk közli, hogy nekünk 6 éve nincs szerződésünk, és ez minket nem is érdekel, nálunk nincs kóborkutya
de
probléma.
De ez csupa gyakorlati, olyat mondasz, ami gyakorlatilag megtörténik. Tehát próbáltok adatokat kérni.
Tehát több állatvédő szervezet végig meózta az országot, és mindenféle kimutatásaik vannak, tehát hogyha te számokat akarsz, a legjobb, hogyha állatvédő szervezetekhez fordulsz, mert ők gyakorlatilag, most nem azt mondom, hogy napra készen, mert ugye az borzasztó, heroikus munka, az képtelenség megtenni, de mondjuk tavalyig, mondjuk egy tavalyi lezárt évig visszamenőleg megkérdezheted az ezzel foglalkozó szervezeteket, és nekik van adatuk. Jó, az államnak nincsen.
De ezt nevezzük akkor, tehát hogy ez ugye az altatások, ami... Ugye megint csak gyömrő lenne a lehető legjobb példa arra, hogy mennyire fontos lenne, hogy ezek ugye egy kicsit
az altatás.
Hát olyan, nem az altatás az, ugye az altatás elkerülése lenne a...
Hát igen, de itt vannak ugye olyan hírek is azért, hogy előfordul az, hogyha mondjuk egy, és itt beszéljünk sintérről, összeszed egy állatot, akkor az állat nem feltétlenül kerül be így a rendszerbe, vagy a telepre, hanem útközben valami történik. Igen.
Nem Gyömrő az egyetlen hely valószínűsíthetően Magyarországon, ahol így mentek a dolgok, ugye?
Nem. Hát például ugye Gyömrő mellett, egyébként az is Gyömrön van az a hely, ugye bejelentve, ott működik ugye az Aranyi Állat Otthon. Én kértem be közadatot az egyik pest-megyei településről, és megírták, hogy hát azt hiszem, igen, a tavalyi évben 50-valahány kutyát szállított el az Aranyi a telepről. Hát... És hol vannak? Uh-huh. Sehol nem történt meg ezeknek az állatoknak a hirdetése. Tehát, hogy hol vannak ezek az állatok, és ez csak egy település.
Uh-huh. És ennek, bocsánat, tehát ennek vegyük ugye azt a drámai, tragikus változatát, hogy mondjuk tök véletlenül tényleg ilyen esetek adódnak, elszökött a kutyám, és mondjuk elkezdem keresni. És ugye mondjuk nem jut eszembe az, hogy az én adott önkormányzatom egy 5200 kilométerre levő gyepmesterrel szerződött. Most ugye összeszedte az utcán a gyepmester, akkor ugye vagy bekerült, vagy nem, mert már vagy útközben nagyon ütötte, vagy nem, akkor vagy bekerültök azonosítatlanul nyilvántartás nélkül, ott tengődik, és mondjuk ott lelte halálát a kutyám, pedig én égen földön kerestem. Tehát, hogy ez a ellenőrizetlen közpénz mellett egy csomó ilyen egyéni tragédia van, tényleg, ahol ilyen felelős állattartóktól véletlen valami, nem tudom.
Kiszökik a kapunk.
Igen, tehát hogy azért ilyen megtörténhet bárkivel, és hogy soha nem lesz meg a kutya, vagy esetleg azzal szembesülök egyszer, nem tudom, másfél év múlva, hogy valami, nem tudom, összeaszott szőrcsomó volt ott a kennel sarkában, mert ennél az embernél ez a sors jutott a kutyámnak.
Mondjatok nekem egy nagyságrendet, csak úgy kb. Mégis, hogy azért a nézőink is tudják, mondjuk egy ilyen kutya elszállításért mennyi pénzt is kérnek? Mennyi pénzt lehet elkérni ezért, hogy én összefogdosom az állatokat per darab? Kutyáért, macskáért, meg még rendelkezésre álltam. Mekkora biznisz ez?
Rendelkezésre állási díj az mondjuk havonta lehet mondjuk 1 millió forint.
Csak azért, hogy rendelkezésre áll.
Igen, és akkor ami ugye feltételezi egyébként optimális esetben, hogy mondjuk van minimálisan egy olyan hely, ahova el tudja szállítani, ahova be tudnak menni látogatók egy adott nyitvatartási időben, ami nyilván kötelező, és akkor az adott befogási díj az ilyen 50-70 ezer forint mondjuk.
Per kutya.
Igen.
És akkor most szorozzuk
vagy macska,
ezt fel,
vagy más állat.
Hogy a mondjuk Herceg József ilyen 40-50 településsel is. Saját bevallása szerint több, mint 30, van, aki azt mondja, hogy volt az 50 is, és akkor ezt felszorozhatjuk az 1 milliós, kb. 1 milliós, nem azt mondom, hogy mindegyik ennyi, csak most arányosítsunk. Tehát van mindenhonnan rendelkezésre állási díj, és még van a per darab elszállítási díj. De akkor ez iszonyatosan nagy pénz havonta.
Igen. Hát ha csak azt vesszük, ugye, hogy az évente kötelezően feltöltendő pénzügyi beszámolói, ugye az alapítvány rész, azt ugye meg lehet nézni a bíróság oldalán. Igen. És jól emlékszem, akkor utoljára valami 69 millió forintos megtakarítás volt az adott rovatba, ami nem mondom, hogy az az egész készpénzben, nem értek hozzá, hogy mit jelent pontosan az a rovat, de minden esetre ott valami 69 milliós vagyoni pozitívum van. Amellett ugye, hogy ugye évek óta halottak ott ezek 100 számra vagy 1000 számra a kutyák. Tehát, hogy akkor miért takarít meg valaki egy alapítványi keretek közt egy ilyen vagyonmennyiséget, tehát hogy miért nem a kutyákra fordítja?
Hát úgy takarít meg, hogy ugye azt láttuk a fotókon, hogy nem kapnak enni, meg nem kapnak inni, meg nem viszi őket orvoshoz.
Persze, hogyan az világos, de hogy miért? Tehát, hogy ő nem arra jött létre, tehát, hogy ő nem egy profitorientált szervezet.
Vagy mit jelent az, hogy megtakarítás?
Igen.
Hát ez a kimutatott megtakarítása persze, én csak erről beszéltem.
Mérlegszerűen borzalmas ez. Ovádi Péter szerepe mellett azért még ennyire nem mennék el, mert ugye ő mint kormánybiztos, mint az állatvédelemért felelős az Orbán kormányban. Nagyon érdekes volt, hogy ugye a gyömrői cikk előtt hetekig üldöztem, és ennek ellenére nem válaszolt egyetlen kérdése sem. Annak ellenére, hogy több mint egy éve tudtak a gyömrői helyzetről, amikor megjelenik a cikk. Utána viszont, ugye jön a botrány, jönnek a kommunikációs offenzíva, mert gyakorlatilag tehát behalt az oldala, mert mindenki kommentelte, hogy ezt mégis hogy történhetett meg. Pár órával később bejelenti a büntető törvénykönyv módosítását, mi szerint a menhelyeken elkövetett állatkínzás legyen sokkal súlyosabban büntetendő. Erről na, mi a véleményed állatvédőként?
Hát igazából csak azt tudom megkérdezni, hogy minek.
Minek?
Ennek olyan szükségszerűsége van, hogy szokták mondani, hogy mint ablakos tótnak a hanyattesés, vagy hogy kb. Ennyi léti.
De azóta egyébként semmit nem hallunk erről, nem tudom, ti hallottatok azóta, mert ez decemberben gyorsan bejelentik, mondom pár órával a cikk megjelenése után, azóta nem tudunk róla, hogy itt bármiféle jogszabály előkészítés zajlana.
De nincs jelentősége jogszabálymódosításnak, mert egyszerűen, hogyha a most meglevőket sem ismeri a hatóságok jó része, illetve ez egy eldöntendő kérdés lehet, hogy az adott illetékességi területén használja, és jól is egyetem megérti a most jelenleg érvénybe levő szabályokat. Nem szabad őket terhelni újakkal, mert egyelőre a mostaniakat kéne számon kérni, és a mostani szabályozási környezet alapján is pontosan jól el lehet járni a menhelyeken elkövetett állatkínzásokkal szemben.
Ha jelenleg betartanák a szabályokat, tehát betartatnák a szabályokat, akkor, ha jól értem, minden azért még a jelenlegi körülmények között meg civil erőfeszítések mellett is sokkal jobb lenne a helyzet.
Sokkal.
De akkor mégis mi hiányzik? Tehát azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi kormánynak, az Orbán kormánynak nem elég fontos ez a terület, valamiért ez nem tudom, nem teljesen
az
értem.
Baj, nem tudom azt mondani kifejezetten, hogy ez a terület nem fontos, mert ugye mi közigazgatási szférában, illetve ugye büntető ügyekben dolgozunk együtt hatóságokkal, és ahhoz ismernünk kellene azért azt is, hogy más... Tehát mondjuk nem az állatvédelemben, hanem természetvédelemben, gyermekvédelemben, tehát vagy emberellenes bűncselekményeknél, vagy mondjuk építési kihágásoknál, birtokvédelemnél, ugye ott hogyan járnak el ugyanezek a hatóságok. Tehát, hogy azt így nem tudom kijelenteni, hogy csak is kifejezetten az állatvédelmi szféra nem számít, vagy pedig éppenséggel dől össze az egész.
Igen, csak ugye
illetve titeket... szerintem meg kell különböztetni, most akkor állam alatt mit értünk, a politikusokat, vagy ugye...
Én most kifejezetten a kormányzatot, tehát a jelenlegi regnáló kormányt értem, amelyik adott esetben, mint ahogy láttuk, hogy itt lehet egy nap alatt is jelentős törvénymódosításokat benyomni a parlamentbe, tehát ezt ha akarnak, megcsinálhatnák egyébként pillanatok alatt gyakorlatilag.
Politikusoknak biztos, hogy fontos PR szempontból. Tehát ennél hálásabb téma, amivel meg tud szólítani elég nagy ezért, rétegeket, igen, fontos. Így. Tehát lehet róla csinálni egy csomó fotót, programokat rendezni, csili-vili kiadványokat.
Na de ez a PR része.
Igen, amikor
jönnek igen, a igen, de hogyha az állam alatt az államszervezetet értjük, a közigazgatás, az igazságszolgáltatást ott, és ugye csatlakozom itt, tehát, hogy hozzánk azért elég sok minden mással is fordulnak, illetve ugye mi sosem, akik nálunk önkénteskednek, sosem csak önmagában állatvédelmi feladatokat vittek, mit tudom én is, nekem is voltak korábban birtokvédelmi, mindenféle más ügyeim is, tehát, hogy ilyen komplexen véve ilyen szakterületeket, mindenféle más szakterületen, nem csak az állatvédelemnél, az, tehát hogy ha nem egy olyan emberhez kerül az ügyed, aki kellően motivált, és még nem éget ki teljesen, és mondjuk a szakmájához is ért, és ismeri a jogszabályokat, neked véged. Tehát a gyermekvédelembe, a birtokvédelembe, az építési kihágásoknál, mindenhol. Tehát ez nem csak az állatvédelem sajátja, hogy egy nagy szar az egész, és nem halad előre semmi. Tehát ez az egész államszervezet.
Hagyom ezt címnek. Nagy szar az egész, és nem halad előre semmi.
Igen, okvetlenül.
Jó, oké. Megvan a podcastunk címe. Menjünk vissza egy konkrét esetre, mert szerintem ezen keresztül elég jól be lehet mutatni mondjuk a rendőrség hozzáállását. Szintén a HVG-ben írtam meg, az a ti esetetek volt. Ugye a Zoé kutyus, aki egy kölyök kutya, konkrétan a szájába dugták a fegyvert, és így próbálták meg kivégezni. És ugye azért érdemelt cikket, mert ott láttunk egy olyan fantasztikus hatósági bravúrt, hogy miközben ti a fejéből kioperált golyóval vártátok ugye az eljárás során, hogy majd jönnek kihallgatni, és tényleg lesz egy nyomozás. Közben kihoztak egy szakértői véleményt, miszerint a kutyát valószínűleg elütötték, és le kell zárni az egész eljárást.
Igen, ez roppant érdekes volt egyébként. Ő nem a mi kutyánk volt, hanem
hát
ugye...
Hát egy másik szervezet egy indította, csak ti gondoskodtatok
igen,
róla.
Igen, mi gondoskodtunk ugye a Zoéról, és valóban ugye megszületett egy ilyen papír, hogy hát akkor a kutyát nagyon szükséggel elütötte az autó, és emlékszem, hogy még hivatkoztak egy... Segítsél ki, kérlek, mi volt a szakértő gittegyletnek a neve, hogy nevezték a rendőrségi papíron a nem létező...
Ja, nem létező igazságügyi szervezetet?
Debrecenben volt
valami olyan... régiós.
De Debrecenben volt, arra emlékszem.
Igen, valami nem létező, tehát hogy olyan volt, mint hogyha...
A nem létező intézet megszakértette, hogy azt a bizonyos kutyát elütötték, aminek a fejéből kivett golyó ott volt. Na most ilyenkor mit csinál egy állatvédő egyébként? Tehát hát azon kívül, hogy megeteti szegényt, és...
Mármint a papírral, vagy...
Igen, nem tudom elképzelni ezt, hirtelen felindulásból.
És hát én így elkezdtem így azon nyomozgatni, hogy hát akkor mégis ugye Debrecenben melyik lehetett ez a Roxforci
okos
szervezet.
Igen.
És elkezdtem telefonálgatni, és akkor beszéltem egy állatorvossal, aki, hát így hogyan hívják, hát az állategészségügynél dolgozik, és ő mondta, hogy hát itt valószínűleg akkor őket keresték meg, csak rosszul voltak feltüntetve, és hogy hát ez úgy szokott kinézni, hogy mindenféle előzmény, meg ilyen eset leírás nélkül, mert ugye itt Zoé-nak az esetében ugye CT is rendelkezésre állt, meg ugye az állatorvos is leírta ugye a látottakat, tapasztaltakat, de hogy ezeket nem küldték meg, hanem ezt úgy szokták csinálni, hogy jellemzően kapnak ilyen fekete-fehér kinyomtatott agyonpixelezett képet, és akkor így meg szokta nekik mondani a rendőrség, hogy hát akkor mondják meg, hogy itt mi történt. Tehát, hogy ilyen nincsen a világon se.
Hát igen, ez egy nagyon szakszerű nyomozás lehetett.
Igen.
És akkor megint Ovádi Péter, aki miután ugye ebből is ugye lett azért egy gyömröz nem fogható, de mégiscsak egy botrány, rögtön utána elment szelfizni a rendőrségre. Tehát, hogy elmegy, hogy mennyire fantasztikus a rendőrséggel együtt folytatott munka. Nyilván nem mondhatom azt, hogy emiatt ment el, mert érezte a nyomást, hogy egy kicsit valamit csinálni kell, de ha jól tudom, akkor azóta sem halad ez az ügy.
Nincsen semmiféle információm. Uh-huh. Ott történt egy olyan, egyébként ez nagyon vicces volt, mert ugye kijött a HVG-nek a cikkje, és Talán ez egy pénteki nap lehetett, amikor hétvégén. A cikk megjelent, hétvégén. Vagy hétvégén. Hétfőn már az ügy új rendőrt kapott, és akkor már felhívták az állatorvost is, hogy akkor kihallgatás. Felhívták ugye az állatvédőt, aki összeszedte a kutyát, hogy hát akkor őt is kihallgatnák. Jött egy, ugye, egy ilyen új fordulat, és akkor ugye le kellett adni. Hát ugye mégis volt lövedék, majd utána megint semmi nem történt.
Csodálatosan állunk, szaporítók, hogy áttérjek erre a másik hálás állatvédelmi területre. Ugye januári hír volt most, nem olyan régen, hogy 29 millió forintos bírságot szabtak ki arra az osztrák nőre, aki ugye ilyen szintén embertelenül kegyetlen körülmények között tartott és szaporított állatokat. Ugye ő a Csöngei hírhet osztrák nő, aki ugye meg is próbált meglépni az eljárás elől. Erről megint nagyon-nagyon sokan tudnak, ez megint egy kicsit így felverte az állóvizet. A 29 millió forintos bírság az valóban rekord, ha azt nézem, hogy nekem Herczig József maga egyébként arra hivatkozott még a gyömrői ügyben, hogy hát nézzem meg, alig kapott ő bírságot itt a körülmények miatt, akkor csak nem lehet nála akkora baj. De hogyha 10 milliós bírságokat is ki lehet szabni, akkor ezt például, ezt az eszközt miért nem használják a hatóságok?
Erre is van egy csomó ilyen, nem is tudom, ilyen önáltatás, vagy nem is tudom, minek nevezzem. A kedvenc magyarázatom, amikor ugye nehéz anyagi helyzetben van az illető, bár egyébként több száz kutyát is tart, és nyilván ebből él. Most az egy dolog, hogy tehát, hogy ilyen csidvás putris környezetben, de hogy hát valószínűleg úgysem tudja majd befizetni, meg akkor ugye vacakolni kell a letiltással, meg akkor hogy lesz majd ebből pénz, ugye, mert azt a legegyszerűbb leírni, hogy akkor 29 millió, de hol lesz ebből valaha is ugye realizálva. Uh-huh. Ami ugye igazából nem tudom, hogy miért ilyen nagy lelkismereti, nem tudom, kérdés a bírságot kiszabó hatóságnál, hisz ugye az ilyeneket a NAV szokta behajtani, és egyébként, ha mondjuk van egy vagy több akár ingatlan a nevén az ilyen illetőnek, akkor már is rá lehet terhelni. Mondjuk az idei évelei ilyen nagy szaporító tele felszámolásokkal kapcsolatban szerintem fontos elmondani, hogy mondjuk ilyen telep szerintem a települések többségén egy-kettő biztos van, nem eldugott helyeken, akár ilyen relatíve központi helyen is, és az egész mindig abból indul, amikor a szomszédoknak már elege van abból, hogy ott büdös van, hogy ott állandóan ugatnak a kutyák, tehát alapvetően egy ilyen szomszédjogi, birtokvédelmi problémából indul ki az egész, ugye amikor nem tudom, Zambó Jimmy is ugye kilőtt, mert kukorék volt a kakas, az is alapvetően egy birtokvédelmi problémának indult, csak ugye elfajult a végére. Tehát, hogy ezt az elején tök jól meg lehetne fogni, amikor még relatíve kevés kutyát tart, akár magyar, akár külföldi állampolgár, mert szerintem ezt se kéne annyira kihangsúlyozni, tehát hát kicsit elcsúszott. Miért kicsit mindig? Elcsúszott a fókusz, fogalmam nincs, hogy miért, kicsit elcsúszott a fókusz, a magyarok, a magyar szaporítók ugyanan állatkínzók, mint a külföldiek, külföldieknek bizonyos szempontból, hát most nem tudom, hogy szerencsésnek nevezzem-e őket, de hogy viszonylag több lehetőség áll mögöttük, mert valamiért egy csomó ingatlan tudnak bérelni, vagy akár az övéké.
De ugye miért Magyarországon több... működnek külföldi szaporítók? Miért
hát mert ugye a saját hazájukban már volt ellenük valami eljárás, és onnan menekülnek ide.
És miért
ide.
De miért Magyarországra jönnek?
Mert ez egy optimális paradicsom, amit évekig el lehet lébet szólni, anélkül, ugye lást Herczig. Igen, lást Herczig ügy, vagy bármi más is, tehát hogy itt az egyedi, tehát ha te kutyádban nincsen csip, biztos lehetsz benne, hogy felelősségre vannak, de hogyha 500 kutyát kínosztál, az nagyon nehézkesen, ha egyáltalán beindul valami. Tehát, hogy és aztán ugye lehetséges, hogy a végére nem lesz semmi, vagy kiderül, hogy az egész eljárás mondjuk már a rajtkőtől kezdve úgy el volt rontva, mint a pinty, és mondjuk a végén megdől az egész felelőssége vonási dolog. De mondom, tehát, hogy ezek általában, tehát, hogy a szomszédok is, vagy a falu, vagy a város lakossága is bizonyos szempontból képmutató, mert őket általában baromira nem érdekli az állatok sorsa, bár ugye ez az indok, de hogy ezek ilyen szomszédviták, meg ilyen, ilyen problémák, ilyen zavaró hatások.
Ha már zavarja.
És akkor ugye itt is, ugye több esetben is az évelejétől több helyszínen lecsapó, ugye külföldi szaporítókra lecsapó állatvédelmi szervezetek ügyeiből is kiderül, hogy egy csomó helyen évekkel ezelőtt jelentették már mondjuk a települési jegyzőnek, hogy ott élhetetlen állapotok vannak, és még nem volt ott annyi állat, és nem történt semmilyen beavatkozás.
Edina, nektek több ilyen ügyetek is volt. Szaporítók országa vagyunk?
Igen, egyértelmű.
Tehát és tényleg mi látjuk el egy csomó nyugat-európai országnak a piacát?
Így van.
Kiskutyával?
Nekünk, tehát az elmúlt években mi nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a témával, és külföldi állatvédelmi szervezetek folyamatosan kerestek minket a magyar szállító cégekkel kapcsolatosan, meg egyébként nem csak szaporítók laknak itt Magyarországon külföldről, hanem mert azok a kereskedők, akikkel ugye a saját országunkban problémák voltak, hozzáteszem annak, akikkel drogkereskedelem miatt is voltak komoly problémák, azok így idejöttek, megtelepedtek, és így itt maradtak, itt ragadtak a mi nyakunkon.
Nem offshore paradicsom vagyunk, mert az adó szabályok annyira nem kedvezőek, de akkor szaporító paradicsom vagyunk gyakorlatilag Magyarországon.
Igen, és nagyon-nagyon extrém. De itt azt is tudni kell, hogy ugye volt már ugye több ilyen leleplezés, hogy ugye hatósági korrupció az nagyban hozzájárul ahhoz, ugye, hogy
ezek állatorvosok.
Így van, hatósági állatorvosok részéről, hogy ezek az állatok kor alatt megfelelő immunizáció nélkül ugye külföldre kijussanak. És annyira olcsón jutnak hozzá itt Magyarországon egyébként a kutyákhoz, hogy ugye a szállítmánynak jelentős része egyébként meghal, tehát hogy nem kerülnek családokba ezek a kis állatok, de akkora lóvért tudják külföldön eladni őket, hogy ez így anyagilag nekik tökéletesen megéri.
Mondok egy példát, 30 szerencsétlen egy csomagtartóban, mert ugye volt ilyen is, igen, és mondjuk abból kijut meg, nem tudom, eladható 5, és még akkor is megérte.
Persze, jelentős haszonnal. És akkor mondok még egy nagyon durvát, hogyha például valaki mondjuk 38 hetes kutyát kivíz, de mondjuk nem csomagtartóban, hanem viszont még viszonylag még ilyen konszolidált szállító eszközökben, akkor ezt úgy képzeld el, hogy így a felelősségre vonása az így szinte lehetetlen, mert hogy nem létezik olyan például a büntető törvénykönyvben, hogy állatcsempészet. Uh-huh. És ugye a közigazgatási hatóságoknak nincsen meg az a lehetőségük, hogy ezzel kapcsolatosan egy tényleges nyomozást lefolytassanak, hiszen ezek a nyomozati eszközök,
de
ezek
akkor
a rendőrségre vannak
mi?
Meg.
De akkor az mi? Akkor ő mit csinált? Utazgatott kutyákkal?
Hát és kínoszta őket? Nem megfelelő állatszállítás, ugye a kereskedelmi szabályokat szekte hát, meg, hogyha semmi. Talán ugye pénzbüntetés, talán nem.
Az EU-ban most készül egy jogszabálymódosítás, ugye pont igen, a szaporítás visszaszorítása lenne a cél. Úgy tudom, hogy annyira mazohista vagy, hogy ezt a vitát végignézted.
Igen.
Mármint az eredeti vitát, hogy éppen igen, ezt megtárgyalják. Mi volt a véleményed erről?
Az Agri Bizottság tárgyalta talán február elején. Nagyon jó volt a tagállamoknak egyébként így a hozzáállása, nagyon üdvözölték így ugye a különböző pontokat. Magyar résztvevője nem volt ennek az ülésnek, amint tehát
Magyarország, sok, senki?
Senki nem volt ott. Uh-huh. Hát mi is próbálunk egyébként, mi írtunk mind a két agribizottsági tagnak, ugye mind a kettő LP képviselőnek, hogy lennének észrevételeink ugye a tervezettel kapcsolatosan, mert hogy számunkra az egy iszonyatosan fájdalmas dolog, hogy ugye itt úgy néznek ki ezek a szaporítók, hogy ők vakcinázzák az állatokat, ugye beszerzik állatorvostól, külföldről, meg mindenhonnan a vakcinákat, mindent ők csinálnak, meg ők csipeznek, ők mindenhez is értenek. Ez természetesen jogszabályellenes, és mi nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogyha csak is kizárólag csipezett kutyákat lehetne beoltani, és akkor állatorvos által kellene, mert ugye a mikrocsipet, azt már fel kell regisztrálni az állatorvosnak, akkor onnantól kezdve van rajta valami, egy icipici felelősség az állatorvoson, ugye, hogy nyomon követhető lesz, elszámoltatható lesz. És mi ezt nagyon szeretnénk, és ezzel kapcsolatosan írtunk ugye mind a kettő LP képviselőnek, sajnálatos módon még nem kaptunk senkitől se választ.
Uh-huh. Neveket is mondanál, hogy ki az a két képviselő, akit megkerestetek?
Hát egyrésztről ugye benne van az Agri Bizottságban a Dömötör Csaba, illetve ugye Magyar Péter.
Uh-huh. És válasz még nincs egyelőre.
Nem. Sajnos
hát akkor
nincs.
Továbbra is várjuk. Beszéljünk egy kicsit azért az állatvédő szervezeteknek a kifelé mutatott tevékenységéről is. Egyszerűen azért, mert azt ígértük, hogy ebben a podcastban tényleg úgy fogunk beszélni erről, ahogy ezek így felmerülnek, mert nagyon-nagyon sok embert zavar adott esetben az, hogy sokan összeszedik az 1%-ot, a támogatást jobban szem előtt vannak, és közülük mondjuk úgy, hogy felmerül a gyanú, hogy nem mindenki az állatokra fordítja ezt a bizonyos összeget. Tehát konkrétan, hogy mennyire vannak csalók az állatvédők között, és mennyire megy az én pénzem jó helyre, hogyha én azt mondom, hogy én arról rendelkezek, de kinek adjam. Tehát a megbízhatóságról beszélek, a tényleges állatvédelemről beszélek. Miközben vannak, mondom, ezek a, mondhatjuk, hogy állatvédő celebek, akiknél az ember néha nem teljesen tudja, hogy a maga mutogatása fontosabb, vagy pedig tényleg az, hogy azt a szerencsétlen állatot meg akarom menteni. Elmosolyodtál, Cili, most akkor kezdte el, légy szíves, a választ, hogy lehetne ezt jól csinálni? Nem kéne ezt is szabályozni, hogy ki lehet állatvédő? Ki kapja meg az állatvédő szervezet minősítést? Nem kellene tevékenységet végezni ahhoz, és nem csak PR-t?
Nehéz kérdés, mert ugye ez egyrészt egy önkéntes civil tevékenység, tehát ugye én mondhatom azt, hogy nekem aztán nem szabja meg senki, hogy én, amit önkéntesen a saját pénzemből, szabadidőmből vállaltam.
De nem a saját pénzed.
Hogy ott én mit csináljak. De ugye itt jön be az, hogyha egyébként nem egy, nem tudom, sakbarátok körét alapítottam, uh-huh. vagy nem tudom, nem a bélyeggyűjtőkkel jövök össze minden második szombaton, hanem ugye egyszeri, megismételhetetlen életű, csodálatos élőlényekkel próbálok foglalkozni, ahol ugye hatalmas hibákat is elkövethetek. Ott mégiscsak kéne ugye valami minimális szakmai követelmény. Na, amikor ez felmerül, akkor az állatvédők egy jelentős többsége teljesen fel van háborodva, hogy neki aztán nem mondja meg senki, majd ő nem fog elmenni semmilyen tanfolyamra. Általában ez az a réteg, akinek nagyon nagy szüksége lenne az ilyen tanfolyamokra, de ilyenkor mindig az az indok, hogy ő már 10-15-20 éve már úgy született, ő már nem tudom, már nagyapja is állatvédő volt, tehát hogy gyakorlatilag neki nem mondja meg senki, ő mindent tud, ő már mindent látott, mindent is látott kétszer, tehát hogy neki erre nincs szüksége. Szerintem hatalmas szükség lenne ilyenre, mi is szoktunk ilyeneket csinálni rendszeresen, ilyen továbbképzéseket, meg workshopokat, meg mindenfélét, és ugye megdöbbenve látom, hogy amit már 23.500-szor mondtam, hogy mondjuk hogy írunk egy bejelentést, vagy hogy kell az ügyfélkaput kezelni. 30.002-jére is megkérdezik, hogy de akkor hogy megsmint. Tehát erre biztos, hogy szükség lenne. Amit általánosan szerintem jó, ha elmondunk, hogy mondjuk ha ezt egy, hogy szépen fogalmazzak, mondjuk ezt egy hivatásnak tekintjük, akkor ugye minden hivatásban vannak ugye olyanok, akik csak ott el akarnak lébecolni a farvizen, és ugye mindenféle különösebb befektetett dolog nélkül ugye pénzt akarnak kivenni belőle, és ugye minden hivatás egy jellemzően egy másiktól várja a megtisztítást, tehát ugye amikor az állatorvosok korrupciós ügyeivel, vagy a hatósági állatorvosok okosságairól volt szó, akkor ugye mindenki büszkén várta az állatorvosok köreiből, hogy na majd az állatvédők ezt megoldják helyettünk, holott azért ugye ott is sok dolog volt, ezért eléggé nyilvánvaló. Az állatvédők is szerintem, tehát nehéz kérdés ez, hogy most akkor lépj föl az úgynevezett sajátjaiddal szembe, ha mondjuk olyan probléma van, de hogy ez is ilyen hatalmas nagy indulatokat vet fel, hogy akkor számodra úgy tűnik, hogy egy továbbképzés lenne szükséges, akár mondjuk állami szinten megszervezve.
De hogyha még az állatvédő sem képes egy tanfolyamot elvégezni, akkor miért van az, hogy egyes országokban még mondjuk az állattartást is tanfolyamhoz kötik? Tehát, hogy mindenki, aki felelősséggel akar vállalni egy állatot, attól azért vannak minimum követelmények, amiket elvárnak. Edina, mered te azt mondani a területen, tényleg dolgozóként, régóta dolgozóként, hogy vannak, akik visszaélnek a támogatásokkal?
Igen, vannak.
És ti ezt egymás közt tudjátok?
Igen, ez is egyfajta nyílt titokként, akár mint ugye a hercegnek az ügye, úgy...
Amikor kijönnek ezek a támogatási listák, akár az, amit az állam oszt szét, és látod a szervezeteknek a neveit, akkor van olyan, amikor te teljesen nyilvánvalóan tudod, hogy mondjuk a csókosok kapják, és mondjuk amikor kijön az 1%-os, az emberek rendelkezéséből származó támogatásukra a lista, ott meg mondjuk tudod, hogy melyek azok a szervezetek, amik nem szakadnak meg. És akkor nagyon finoman fogalmaztam.
Ez azért szerintem annyira nem helyes, mert én azt is látom, hogy, tehát, hogy nem feltétlenül mondható azt, hogy csókosok, mert én látom azt, hogy azért kimondottan odafigyelnek arra, hogy,
de vannak ilyen?
Hogy vannak, de arra is nagyon nagy mértékben odafigyelnek, hogy ne kaphassák meg azt a bélyeget, hogy ugye a csókosokat támogatják, hogy kifejezetten támogatják azokat is, akik... akik
nincsenek annyira közel a tűzhöz.
Tehát kiegyenlített a támogatási politika.
Az 1%-ot, akik kapják, amikor kijönnek ugye ezek az összesítések, hogy melyik szervezetek mennyit kaptak, Szoktak meglepetések lenni számotokra?
Igen, szoktak lenni meglepetések. Azt tudni kell, hogy régebben annyiból letisztult volt a szféra, hogy tényleg ez, hogy ezek az állatotokat tették ki, ugye az állatvédelmi szervezetek. Most meg inkább azt látom, hogy nem feltétlenül az állatokról szól, hanem ilyen személyi kultuszok alakultak ki, és sok esetben nem is az adott állat miatt támogatják azt a szervezetet, hanem azért, mert hogy megkedvelték azt a hangot, ami szól hozzájuk, vagy azt az arcot, vagy azt a nevet, vagy bármit.
Azt egyébként szerintem megkockáztatom azt a szót, hogy egészen fanatikus követőtáborral rendelkeznek némely személyek és némely szervezetek az állatvédelemben.
Igen, van ilyen is. Ebben az a szomorú, hogy ezt úgy képzeld el, hogy nem, tényleg ez a mindenhez is érteni kell. És ott vannak Kelet-Magyarországon ugye ezek a tényleg azt nevezzük mi ugye a pokolnak, ugye a keleti pokol, ugye az állatoknak is, meg talán mondható, hogy az embereknek is. És ott vannak ezek a szerencsétlen szervezetek, akik tényleg így próbálnak ott ugye helytállni, teljesíteni, és nekik nem csak ezt kell, hogy ugye topográfiailag egy iszonyatosan rossz helyen kell harcolniuk, hanem ez az érteniük kell ahhoz is, hogy ugye, hogy kicsit legyenek könyvelők, kicsit legyenek PR szakemberek, marketingesek, kitegyék az életüket, mert hogy elvárják, mert tőlünk ezt is az emberek, hogy a saját privát szféránkat így megosszuk velük, tehát hogy ez egyébként
roppant. Akik megteszik, azok jobban futnak, nem?
Igen.
Tehát ő belőlük lesznek ezek a bizonyos állatvédő celebek, akiket utána nem csak követnek rengetegen, tehát gyakorlatilag a közösségi média ebben is átalakította
A területet. Teljesen. És ugye ott vannak ezek az állatvédők, és akkor értsenek ahhoz, hogy hogyan kell állatot rehabilitálni, értsenek a jogszabályokhoz, vigyék az állatot, hozzák az állatot, több száz állatról gondoskodjanak, ami már önmagában lehetetlen. És az a baj, hogy ezáltal az új irányvonal miatt ők egyre jobban ellehetetlenítődnek.
Pont azok, akik sok esetben a tényleges munkát, igen, meg a legnehezebb
tehát
részét
az,
végzik.
Hogy Kelet-Magyarországon például egy tényleg nagyon sérült állatot egy állatvédelmi szervezet becsülettel ellásson, az szinte lehetetlen. Tehát folyamatosan jönnek ugye a budapesti szervezetekhez a megkeresések, hogy a sérült állatokat vegyék át ugye az itteniek.
Nálatok vannak sérült állatok?
Vannak.
Miért van az a közvélekedés még mindig, amit rengetegszer lát az ember, hogyha csak állatvédő, nem tudom, szervezeteket követ, vagy Facebookon témában olvas, hogy még mindig van ez a miért nem altatjuk el?
Most egyébként én itt észreveszek azért pozitív változásokat. Tehát maga most már azt nem mondják, hogy nem lesz boldog, vagy nem lesz minőségi az élete, mert azért az látszódik, hogy igenis munkával és tényleges rehabilitációval akár egy lebénult állat is ugye lehet boldog és tök jó élete, minőségi élete. Vagy ugye ott van nálunk a Táti, az állkapocs implantált kutya, aki ugye zseniális. És tehát, hogy ez változik, de viszont ugye a pénz. Ugye ezeknek az állatoknak jellemzően magas az állatorvosi költsége. Bár egyébként hozzáteszem, hogy olyan szinten elszálltak az állatorvosi árak, amiért ugye megemelkedett ugye nyilván mindennek az
infláció? Ára. Ugye, megint itt tartunk.
Infláció szót is ki akartam infláció, mondani, igen. Féltem, hogy... Igen, tehát az infláció miatt, hogy pont a héten nézegettem a rendelőbe, hogy most egy veszettség kombinált oltás 18-19 ezer forintba kerül, tehát még régebben ivartalanítással, tokkalvonóval, hogyha bekerült egy szervezethez egy egészséges kutya, és tényleg ezeket kellett, hogy mikrocsipoltás, ivartalanítás, tehát hogy ilyen mosolyogva 40-50 ezer forintból ugye meg volt az örökbe adható kutyuska. Hát ez most, ez most, mondjuk nagy testű kutya esetén 170-180 ezer forint.
Közben mennyire, nem tudom, változott vagy nőtt meg a kedv a lakosság körében szerinted arra, hogy mentett kutyája legyen, és ne adjon pénzt, ne fajta tiszta, ne olyan állatot akarjon, ami pénzbe kerül, hanem mentsen meg egyet.
Én azt hiszem, hogy ez elkezdett egyébként változni, én legalábbis...
Mármint javulni?
Úgy érzem, hogy javulni, de viszont szerintem maga az örökbefogadási kedv, ugye az anyagi problémák miatt az viszont... Hát ugye kényszerülten ugye csökken.
Mindig visszajutunk azért valahogy az Orbán kormány gazdaságpolitikájához és az inflációhoz. Lejárt az időnk, Cili, még egy végszót. Ha valamit, csak egy dolgot lehetne változtatni ebből az egészből, amit most így megpróbáltunk átbeszélni, akkor mondjuk te jogászként mit tartanál a lehető legfontosabbnak? Mondjuk most meg lenne a lehetőséged arra, hogy egy valamit átírjál, mit írnál át?
Nem írnék át semmit, a jelenleg itt működtetném sokkal jobban.
A jelenlegi sokkal jobb működtetéséhez alapvetően mit kéne csinálni, mondjuk az elsőfokú szintet, a jegyzőket összerántani és oda küldeni, a rendőrséget, az emberek edukációját felpörgetni, tehát hol lehetne a betartatást elkezdeni?
Én csak ilyen szemellenzősen tudok gondolkodni, tehát én csak a kollégákba, a szakemberekbe tudok gondolkodni. A felkészültséget sokkal jobban kellene támogatni, mondjuk nem hibás oktatási tananyagokkal, amit például ugye a kormányzati állatvédelmi alapítványtól, azért ugye, hogy levegye a terhet a hatóságok vállairól, ezzel ugye az állatvédelmi szervezeteket egy csomó joguktól megfosztja, illetve valahogy ezt a motiváltságot, ezt jobban elő kéne segíteni a kollégákban. Tehát, hogy tényleg itt nem egy asztal, nem tudom, szavatossági jogairól van szó, vagy nem egy üzlet megnyitásáról, hanem egyszeri és megismételhetetlen élőlényekről. Tehát, ha mi ott rosszul döntünk, vagy egyáltalán nem döntünk, akkor ott vége egy életnek.
Igen, de ezt hogy lehet valakiben mesterségesen feltuningolni a motivációt, ha egyszerűen ezzel kéne, hogy foglalkozzon, hogy azt a szerencsétlen állatnak gyakorlatilag valamilyen szinten a képviselője legyen, vagy tehát, hogy segítsen valamiben neki. Ha nem akar segíteni, akkor mit lehet ezzel csinálni?
Ennek sajnos hosszú távon az a következménye, hogy akibe semmiféle motivációt nem lehet fölgerjeszteni se mesterségesen, se máshogy, az hagyja el ezt a pályát, és foglalkozzon olyan dologgal, ahol nem élőlények életéről van szó. Tehát ez nem egy puszta kifizetőhely, egy melegedőhely, hogy bemegyek reggel 8-ra, 4-ig kibírom és hazamegyek.
Ó, hány
és
területen van ez?
Közben, csak hát ugye ott jobban elsikkad, mert ugye ott mégis, tehát hogy ott is szomorú dolog, ha valaki csak ezért megy be egy munkahelyre, de hogy itt tehát hogyha itt nem az az első célja, hogy itt mi a csúnya szóval a munkámnak a tárgya, vagy ugye alanya, vagy nevezzük bárhogy máshogy, tehát hogyha ezt egyszerűen nem sikerül tudatosítani, akkor keresnie kell egy másikat, vagy akár rá kell kényszeríteni, hogy keressen egy másik munkát, mert ez így nem működőképes.
Igen, meg szerintem ez egy iszonyatosan nagy probléma, és mert évekkel ezelőtt is voltak jelzéseink így a kormány felé, hogy hát azért a hatósági állatorvosoknak a bérezése az véleményünk szerint nem éppen egy kielégítő dolog. Tehát, hogy itt ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezek az emberek agyon vannak fizetve. Nem véletlenül engedik meg nekik azt, hogy ugye a hatósági feladataik mellett akár ugye állatorvosként praktizáljanak, hanem ugye azért, hogy megpróbálják őket így megtartani. És én szerintem mindenféleképpen ugye normális béreket kellene ugye kieszközölni, mindemellett jó lenne megszüntetni ugye a magánpraxisból eredő összeférhetetlenséget, és mondjuk bővíteni kellene az állományt, mert most úgy, hogy ugye 4 milliárd forintot vontak el ugye a területtől, és ugye a továbbiakban, hogyha jól tudom, a jogosult állatorvosokat ugye a NÉBIK nem fogja finanszírozni, ami iszonyatosan sok munkát tesz vissza a hatósági állatorvosokra, tehát hogy ezt nem lehet megcsinálni emberekkel.
És csak hogy értsük jól ezt, tehát hogy a hatósági állatorvosnak lehetősége van, mit tudom én, délelőtt ül a kormányhivatalba dolgozik, délután bemegy a praxisba és ugye ellát állatokat pénzért, ez olyan, mintha mondjuk én köztisztviselőként ellátnám a jogi feladataimat mondjuk egy polgármesteri hivatalban napközben, délután meg vagy este még beugranék az ügyvédi irodámba, és esetlegesen azzal az ügyféllel találkozom, akinek egyébként az ügyét napközben végeztem, és egy szót nem szólok arról, egyáltalán eszembe se jut, hogy mondjuk itt bármi elfogultság lenne, vagy nem tudom, pártatlanságra való tökéletes hiány, és ugye őtől le a pénzét elfogadnám, és jogi szolgáltatásokat nyújtanék neki. Uh-huh. És egy csomó ilyen ügyben, ugye, ahol elmegy a hatósági állatorvos délután praktizálni a magánpraxisba, egy csomó ilyen hatósági ügy például azért nem megy, mert ugye nem fogja a saját ügyfeleit ugye sanyargatni hatósági eljárásokkal.
Persze, mert akkor nem jön be utána a praxisba. Szerintem elég sok kérdést feldobtunk, elég sötét képet festettünk. Nagyon kíváncsi leszek, hogy történik-e bármi rövid és hosszú távon. Szerintem mi még erről fogunk beszélgetni. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Németh Edina, dr. Kajó Cecília.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm nektek. Ez volt a Fülke Extra, és akkor újra elmondom, hogy támogassátok a HVG-t. Bármilyen csatornán néztek bennünket, iratkozzatok fel. 2 hét múlva remélhetőleg újra találkozunk, addig pedig akkor ne csak olvassátok a HVG-t, hanem nézzétek is.